Olvassunk a Bibliából ma is, legyen ez a középpontban Isten szava, Lukács evangéliumának 5. fejezetéből, a 12. verstől kezdve olvasunk egy szakaszt. Lukács evangéliuma 5. rész 12. versétől kezdem olvasni Isten igéjét. Figyelmesen hallgassuk, illetve akinél Biblia van, követheti is. Az említett helyen így szól az ige. Amikor Jézus az egyik városban járt, egy leprával borított ember, meglátva őt, arcra borult és kérte: Uram, ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. Erre Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és így szólt: Akarom, tisztulj meg. És azonnal letisztult róla a lepra. Ő pedig megparancsolta neki: senkinek ne mondd el ezt, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánlj fel áldozatot megtisztulásodért, ahogyan Mózes elrendelte, bizonyságul nekik. De a híre annál jobban terjedt, és nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott. Ámen. Legyen áldás Isten igéjén. Van egy mondás, így szól: minden lehet, csak akarni kell. És nagyon sok esetben megállja ez a helyét, hogy nem lehetetlenségnek kell tekinteni kihívásokat, hanem elhatározás kell, igyekezet kell, akaratra van szükség, és végre tudjuk hajtani. De azért felmerül kérdés: mindenre képes az emberi akarat? Mindent elérünk csupán akarattal. Vannak határai az akaratunknak? Mint emberek, amit akarunk, az mindig jó, mindig helyes, mindig jó cél, jó irány felé vezet bennünket? Vagy szükséges keresnünk valamilyen magasabb rendű akaratot, magasabb rendű célt Istennél, és ennek alárendelni a mi akaratunkat? Fontos kérdések ezek, amire kereshetjük a választ ebből a történetből. Egy leprás ember történetéből, aminek az az apropója, hogy a lepra misszió, a leprások világnapja kapcsán foglalkozunk vele, bár nem feltétlenül ezzel a világszervezetről és problémáról, hanem a benne az üzenetben található lelki dolgokról szeretnék beszélni. Bizonyos fordítás azt mondja erről a szeméről, hogy tetőtől talpig beborította a lepra. Nagyon súlyos állapot lehetett ez. Vajon ennek a személynek kérdés, hogy mit akar? Ha megkérdezték volna, hogy mit szeretnél? Hát szerintem egyértelmű, amióta ez a betegség nyilvánvaló az életében, hogy gyógyulni, tisztulni, szabadulni ebből az állapotból, és hát általánosíthatjuk a kérdést: ha valaki beteg, ki ne akarna gyógyulni? Hát mindenkinek ez a célja, hogy meggyógyuljon. Szerintem abban nagyon hasonlóak vagyunk, ha nehéz helyzetben vagyunk, problémákat élünk át, akkor tudjuk, mit akarunk. Tudjuk, mit kívánunk, mit szeretnénk. Ilyenkor is megáll az a mondás, amivel kezdtem, hogy ha csak akarnunk kell a dolgokat, és sikerülni fog. Betegek vagyunk, gyógyulni akarunk, akkor biztos a gyógyulás? Leegyszerűsítve vagy magyarázva ezt a kérdést? Nem biztos. Nem biztos. És nem akarom kerülgetni a kérdést, fel kell tenni ezt a nagyon komoly, Istenre mutató kérdést: akarhat-e Isten mást? A mi nehézségekben vagyunk, mint amit mi akarunk. Lehet-e Isten akarata más, mint a gyógyulás, a megoldás, a problémából való kimenekülés? Igen, óvatosan bólogatunk, és jó, hogyha ez egy meggyőződésként kialakul, mert azt is be kell ismernünk, hogy amikor már napok óta küzdünk, és nincs változás, és nincs javulás, akkor nehéz azt mondani, hogy hát Uram, köszönöm, hogy Te ezt akarod. Akkor szeretnénk, hogy a mi vágyunk és a célunk érvényesülne. Két igazságot fogalmaztam meg most, lehet, hogy ismétlés ez, de jó így is kimondani. Be kell ismernünk azt, hogy az ember akarata nem mindig épül Isten akaratára, nem mindig egyezik meg vele. Nem mindig ismerjük Isten akaratát, vagy ha ismerjük is, nem mindig fogadjuk el. Sajnos ilyenek vagyunk. Lázadunk, menekülünk, magyarázkodunk, tiltakozunk, és nem fogadjuk el. A másik igazság pedig az, hogy Isten nem mindig a rövid távú, gyors megoldásokat akarja. Mi mindig azt akarjuk. Gyorsan, most azonnal. Ez a társadalom bele is nevel ebbe bennünket. Ugye valakinek már régebbi számítógépe van, és egy kicsit többet gondolkodik egy-egy műveletnél, akkor már felmegy bennünk a pumpa, mert nem azt csinálja, nem olyan gyorsan, mint ahogy szeretnénk. És akkor, ha tehetjük, akkor váltunk jobbra, ez telefonnál is előfordulhat. Isten viszont nem mindig a gyors, azonnali megoldásokat munkálja. Itt van ez a leprás, és úgy érzem, mintha, amit én sok gondolkodás után értem elő, valahogy természetesen felismerte, ott, amikor leborul Jézus előtt is kér, tisztában volt vele. Hát azzal, hogy mit akar egyértelműen. Uram, ha akarod, megtisztíthatsz, tehát ő tisztulni akart. De felismerte azt is, hogy Jézus Krisztusnak van hatalma segíteni, de nem csak a hatalmat, az erőt látta meg Jézusban, hanem a felsőbbrendű akaratot is. Vannak, akik bizonytalan kishitűségnek értelmezik ennek a leprásnak a mondatát. Ha akarod, megtisztíthatsz. Mint hogyha nem is annyira akarná, mint hogyha nem is lenne biztos abban, amit kér, hogy azt Jézus teljesítheti. Én nem bizonytalan kis hitűséget látok ebben, hanem egy erősebb meggyőződést, egy hatalmas felismerés bizonyságtétele ez a kérés. Próbáltam több megfogalmazást is alkotni, mint hogyha azt is mondaná, ha akarod a gyógyulásomat, te is, Uram, én megengedem, kérem, hogy gyógyíts meg, ha, mert tudom, ha te is akarod, képes vagy megtenni. Vagy tudom, hogy hatalmad van megtisztítani, de tudom azt is, hogy te akarhatsz mást. Vagy egy harmadik gondolat, nem csak a hatalmad előtt hajolok meg, hanem az akaratod előtt is. Mert tudom, hogy a te akaratodat, vagy a te hatalmadat akkor működteted, amikor akarod. És én nem követelőzök, mondhatná ez a leprás ember, hanem kérek és várom tőled annak teljesítését. És ahogy végig gondoltam ezt, jöttek sorra elém a példák, megpróbálok ezen gyorsan, de nem szaladva végig menni, hogy tényleg lássuk meg azt, hogy Isten nem feltétlenül azt várja, hogy támadjanak ötleteink, és akkor ő pedig haptákba vágja magát, és akkor jön és teljesíti. Nem. Az ő akarata az egy szent és magasabb rendű akarat. Korintusi levélben Pál apostol arról ír, hogy valamiféle töv is adatott a testébe. Nem tudjuk pontosan mi ez, egy biztos, hogy az neki rosszat jelentett, és ő ettől szabadulni akart. Háromszor is könyörgött ezért, hogy Isten vegye el tőle. Elvette? Nem. Azt fejezte ki Isten neki, hogy elég a kegyelmem. Mert amikor te gyenge vagy, én akkor vagyok erős, akkor tudom képviselni azt, amit rajtad keresztül és benned végre akarok hajtani. Ki kell mondani? Az Úr nem akarta elvenni tőle. Pál bármennyire is akarta. Vagy ugyancsak Pál apostol, amikor börtönben volt, és írt egy levelet a Filippi belieknek, és érezte a halál árnyékának völgyét, hogy éljünk a Zsoltár kifejezésével, akkor gondolkodott, hogy itt most két esélyes lehet az én döntésem, meg az én akaratom is. Melyiket válasszam? Az élet nékem Krisztus és a halál nyereség, mert vágyok Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb. vagy maradni ti értetek, hogy a szolgálatom még gyümölcsözőbb legyen. És hozzá is teszi, hogy melyiket válasszam, nem tudom. Itt inkább az látszik, hogy még ő a saját akaratával kapcsolatban sem volt teljesen biztos meggyőződéssel. Vagyunk néha így? Ha megkérdezik tőlünk, hogy mit akarsz, hát még magam sem tudom. Egyébként sokszor jó ez a bizonytalanság, mert ilyenkor tud segíteni. Amikor nagyon tudjuk, mit akarunk, akkor nem biztos, hogy könnyű Istennek irányítani bennünket. Érzem azt Pálnak ebből a gondolkodása, hogy nem ösztönösen húzza ki a választ a kérdésre. Márpedig én élni akarok. Azt mondja, ha menni kell, megyek, sőt, ez nekem nyereség. De azt sem mondja, hogy jó, elegem van, most már megyek, hát ha kell, akkor maradok. Isten akarata. Timóteushoz itt második levélben van egy furcsa kis megbújó mondat a levél végén, egyfajta köszönés, üdvözlés, meg üzenetek sorában, 2 Timóteus 4.20-ban, azt mondja Pál, Trofimoszt Milétoszban hagytam betegen. Miért? Hogy? Hát az Úr nem tudja meggyógyítani a beteg szolgatását. Pál apostol, aki rengeteg személy életébe közreműködött gyógyulásban, nem tud segíteni? Tehogy nem. Ez a pici kis információ. Pál kénytelen volt Trofimoszt otthagyni, Milétoszban. Az azért lehetséges, mert bár lehet, hogy mindenki akarta, és könyörögtek is érte, csak az Úr nem akarta. Legalábbis akkor és ott nem. Miért mondom mindezeket, vagy hozom ezeket a példákat? Nem elbizonytalanítani akarok. Lehet, hogy valakiben az a vád fogalmazódik meg, hogy miért nem inkább a gyógyulás és a szabadulás hitét erősítem, miért nem arra készítem elő a szíveket, hogy csak kérni kell és megadatik. Igen, van ilyen rész a Bibliában. Miért van az, hogy úgy tűnhet, hogy inkább a bizonytalanságot akarom gerjeszteni? Nem azt akarom. Azért közelítem meg így, és ez a történet nagyon sokat segített, hogy ez a meggyőződés kialakuljon bennem, mert tényleg meg vagyok győződve, hogy az hazugság, hogy azt mondjuk ki, Jézus mindig mindenkit meggyógyít. Hazugság. Egyszerűen ezt kell állítanom, és azt hirdetni, hogy tényleg Jézus mindig mindenkit meg akar gyógyítani. Nem igaz. Ez az emberek félrevezetése és becsapása. Azt viszont határozottan mondom, amiért Jézus imádkozott. Egyébként Jézus ezt így nem mondta, hogy mindig mindenkinek végre fogom hajtani az akaratát. Azért viszont imádkozott János 17-ben az úgynevezett főpapi imában, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ott, ahol én vagyok. Hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ teremtése előtt. Milyen jó lenne, ha mindig ez a vágy és ez a hit és ez az akarat erősödne a szívünkbe. Igen, Uram, ott akarok lenni, ahol te vagy. Oda akarok kerülni, ahol te vagy. Nem mindenáron kilábalni a problémákból, és 120 évig küzdeni, kínlódni ebben az életben, hanem ha te úgy látod jónak, hogy hívsz, akkor megyek. Inkább ez van bennem. Nem elbizonytalanítás, hanem egy jobb meggyőződés segítése. Aki csak azt hirdeti, hogy mindenáron gyógyulni kell és lehet, és ugyanakkor nem beszél a mennyországról, az igazából kiüresíti a kereszténység lényegét. Krisztus nem kórház alapító volt, hanem Isten országát hirdette. És tényleg ezért tett meg mindent, hogy az ember oda kerülhessen hozzá, hogy megláthassuk az ő dicsőségét. és lehet, hogy még durvább következtetés jön, ha valaki tényleg mindig, minden áron az egészséget hirdeti, és az egészség-hit kapcsolatát próbálja összekötni, az már-már sátáni taktikát alkalmaz. És mire építem ezt? Amikor Jób életében, hát ugye az ördög nem nézte jó szemmel, hogy milyen igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember ez a Jób, és azt mondta Istennek, hát azért, mert mindent megadtál neki. Nyújj csak bele egy kicsit az életébe. Lássuk, akkor vajon hogy hisz? Akkor vajon nem fog téged megtagadni? Érezzük a taktikát? Vegyél el, próbáld ki. És amikor elvesztette a családját meg a vagyonát, akkor még mindig nem elégelte meg. Utána így szól, a sátán ezt válaszolta az Úrnak, bőrt bőrért. Hát ez egy közmondás, de a magyarázatot is megadja. De mindazt, amilyen csak van az embernek, odaadja az életéért. Nyújtsd ki a kezedet, és sújts le csontjaira és testére, vajon akkor nem átkoz meg téged szemtől szembe? Bőrt bőrért, azaz minden áron. Épség, egészség. Lehet, hogy furcsa ezt mondani, de ez ördögi taktika. És ennek van egy modern módszere, modern változata, ha hiszel, meggyógyulsz. Ha nem gyógyulsz meg, nem hiszel eléggé. És micsoda kétségbe esett életek alakulnak ki emiatt. És az ember nem csak hogy egy önmarcangoló állapotba kerül, hanem egy Istentől elforduló állapotba. Mert mégse jött be. Sokkal jobb. Minden próbában és nehézségben, testvérek, azt keresni, hogy mit akar az Isten. És mint ez a leprás, azt mondani, hogy Uram, tudom, hogy mindent megtehetsz. És én akarom is azt, amit kívánok. De akkor tedd meg, ha te is akarod. Eszembe jutott egy történet Ószövetségből, ez egy Ezékiás király története, igazából már a készülés után, a reggeli készülődésben. Királyok könyve, Krónikák könyve, Ézsaiás könyvében olvasható a története, hogy egyszer Isten elérkezettnek látta az időt, és azt mondta, hogy Ezékiás, rendezd el a házadat, mert meg fogsz halni. Ő pedig keservesen sírt, a fal felé fordulva az ágyába elkezdett könyörögni, és a próféta, aki vitte neki ezt az isteni üzenetet, alig távolodott el a házától, ma Isten megszólította, fordulj vissza, mert könyörgött az Ékiás. Visszament, mondta, hogy kapsz még 15 évet, megadta a gyógymódot is, hogy fügét hozzatok és kössétek a sebekre, és tényleg az Ékiás felépült. És mivel zárult a 15 év plusz? Öntelt felfúvalkodással, egy érzéketlen hozzáállással, amikor a próféta újra figyelmezteti, hogy Ezékiás, rossz úton jársz, az új babilóniai birodalom küldötteinek fennhéjázva mutogatta a kincseket, a birodalmat, hogy mit érte el, és akkor kapta a figyelmeztetést, hogy vigyázz. Ő meg azt mondta, hogy csak amíg én élek, addig legyen nyugalom. Utána mi lesz? És leegyszerűsítve mondtam. És nagyon elgondolkodtam, Isten engedett a kérésnek. Vajon összességét nézve, összességében nézve, Ezékiás javára vált ez a plusz? Ez az akaratérvényesítés? Úgy tűnik nem, bár nem akarok ítélkezni. Egy eredményes időszak vége zárult volna le 15 évvel azelőtt. Utána pedig egy öntelt ember távozott az életből. Más szempontból is megközelítve, miért tanított Jézus Krisztus úgy az imádságában, hogy azt is mondja, aki imádkozza a mi atyánkot, hogy legyen meg a te akaratod, a földön is, ahogy a mennyben. Mert emlékeztetnünk kell Istent? Bocsánat, nem akarok botránkoztatni, csak a gondolat élét megmutatni, hogy azt kell képzeljük, hogy Isten olyan öreg szenilis, hogy emlékeztetnünk kell, hogy képviselje az akaratát? Nem. Nem ezzel magunkat kell emlékeztetni, hogy nekünk könyörögni kell, hogy alá tudjuk rendelni magunkat az isteni akaratnak, hogy ahogy a mennyben, mert ott hibátlanul, úgy itt a földön is érvényesüljön az akarata. Kifejezzük ezzel meghajlásunkat. Jakab levelében, amikor az elbizakodástól való óvás gondolatait írja le, és azt mondja, hogy ne azt mondjátok, hogy jövő héten elmegyünk, és műveljük a földet, meg gazdálkodunk, és nyereséget hajtunk, hanem azt mondjátok, hogy ha az Úr akarja, és élünk, hát akkor elmegyünk, és elvégezzük. Mintha ez is egy ilyen figyelmeztetés lenne, hogy nem elég jó terv, jó stratégia. Kell számolni az Isten akaratával. Miért kéri Pál apostol azt a római levélben, hogy szánjátok oda testeteket Istennek kedves áldozatul, és változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megértsétek, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata? Mert rávilágít, hogy nem ismerjük. Nem írja meg az újság, nem mondja be a híradó, mi az Isten akarata. Nekünk ezért dolgozni kell. A gondolkodás megváltozásával, megfelelő források kutatásával, az Isten keresésével. És hát ne vagyjuk ki a legnagyobb példát sem. Nagyon sokszor hallják ezt tőlem a testvérek. A megváltó Jézus Krisztus a kivégzésének hajnalán milyen őszintén beismeri, hogy olyan akarat formálódott ki benne, ami szembe megy az atyáéval. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És nem kezd ilyen durva alkuba. 33 évig itt voltam, 3 éven keresztül hatalmas dolgokat tettem, hadd ne kelljen már ezt. Ne úgy legyen, ahogy én akarom. Nagyon mély dolgok vannak ebben. Egy kérdés befejezve ezt a gondolatmenetet. Mit akarsz, testvérem? Nagyon egyszerű kérdés. Mit akarsz jobban? Ami ösztönösen születik, vagy amit Isten akar? Megvan-e egyáltalán az összehasonlítás? Tudom, mit akar Isten, és sajnos tudom, mit akarok én. Megvan-e az igyekezet arra, hogy ez egy legyen? Feltehetjük azt a kérdést, és mindig jó, hogy menekülni akarok bajból, megpróbáltatásból, nehézségekből. Vagy kereshetem inkább azt az akaratot, ami ezen keresztül is segít az Isten akaratának teljesítésében. Lehet is fontos út, majd a továbbiakban egy példa, ezt fogja erősíteni Pál apostol példája, akinek Isten azt mondta, hogy megmutatom, hogy mennyi szenvedésen keresztül kell az én dicsőségemet munkálni. Hogy fog engem dicsőíteni. És ha tovább visszük gondolatunkat, tényleg élhet ez a kérdés. Mit akarsz, Uram? Tudom, nem tökéletes a példa, mivel most ezt be akarom vezetni, hogy vannak emberek, akiket szeretünk, akiket kedvelünk, és lehet, hogy kutatjuk az érzéseit, kívánságait, akaratát, mert úgy gondoljuk, hogy van, amit ebből teljesíthetünk. És teljesítjük, mert örömet jelent nekünk. Meg akarjuk tudni tehát, mit akar, és ha van rá módunk, akkor megtesszük. Ugyanez Jézussal működhet? Szerethetjük mi őt annyira, hogy azt lesem, hogy mit akar? Ugye milyen más megközelítés ez, mint egy parancsnoknak tekinteni, dandártábornok a hadseregben, és szórja, osztogatja a parancsokat, mi meg csak tisztelgünk és megyünk, csináljuk, vagy egy olyan megváltó, kegyelmes úrnak nézni, tekinteni, akinek keresem a kívánságát. Keresem az akaratát, mert teljesíteni akarom, és nem csak azért, mert hát ezzel örömet szerzek neki, hanem mert ez válik javamra. Tehát a Jézus akaratának megismerése és végrehajtása nem csak azért jó, hogy na örül most már az Úr egy kicsit, egyébként örül, hanem azért, mert ez lesz a legjobb nekem. És mit akar az Úr? Mit akarsz, hogy cselekedjek? Ez mindenki életében más és más. Más helyzetben vagyunk, más lelki állapotban, más szakaszán a hitéletnek. Első helyre azt teszem, lehet, hogy beszéltem már ezekről, de nem árt az ismétlés. Péter levelébe azt olvassuk, hogy Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen, hanem hosszan tűr mindannyiunkért, mert azt akarja, hogy mindenki megtérjen. Mit akarsz, Uram? Ha valaki még nem döntött, akkor most az a válasz, azt akarom, hogy térj meg. Dönts. Fogadd el a kegyelmet, mert nincs más út az örök életben. Nincs más, amin keresztül üdvözülhetsz, csak kegyelemből. Ilyen értelemben hangzott már a kérdés, mit akarsz, Uram? Volt már válasz, hogy legyen, ahogy te akarod, és végezd el bennem a megtérést. Van egy másik ige, Tesszalonikai levélben olvassuk, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztusban. Fordításbeli különbség lehet, és tényleg mind a kettő helyes, van, amelyik fordítás azt mondja, hogy mindenben hálát adjatok. Amikor ezt felismertem, ez sokat segített, mert megmondom őszintén, hogy nem volt könnyű azt mondani, hogy mindenért adjak hálát. De hogy mindenben, minden helyzetben hálás legyek, és nem biztos, hogy nagy örömmel ugrálva azoknak a megpróbáltatásoknak az átélésében, amik nehézséget adnak, de mint helyzetben tudok hálás lenni. És akarok. Miért? Mert ez az Isten akarata. És ebből is láthatjuk ebből a példából, hogy Istennek az akarata az megfosztó parancsolgatás? Nem, gazdagító akarat. Azért akarja, hogy hálásak legyünk, hogy ne sodorjon el bennünket a mai korszellem, ahol csak az elégedetlenség meg a panasz van. Hálát adjatok. Én ezt akarom. És van is miért. Cselekvés. Utaltam pára. Igaz, hogy csak a Károli fordításban olvashatjuk ezt a mondatrészt, amikor Pál a földre esve meghallja a szót, hogy Saul, Saul, miért kelgetsz engem? És ugye visszakérdezte, hogy ki vagy, Uram? Mondja, hogy Jézus vagyok, akit te üldözöl. És akkor ezután lévő mondatrész a Károliban van csak, hogy nehéz neked az ösztön ellen rugódoznod. Erre Saul remegve és ámulva azt mondta, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? És tényleg ez egy éles választóvonal. Eddig a farizeus Saul mi alapján cselekedett? Az ösztön. Ez volt benne egy belső hajtóerő. Tudta ő jól, hogy félre kell tenni a keresztényeket, erről volt meggyőződve, és egyébként azt hitte, hogy ez az igaz Isten tisztelet. És Jézus még egy kis diagnosztikát is végez. Hát ez ellen nehéz küzdened, rugódoznod egyébként mindenkinek. Tehát a saját ösztöneink ellen a legnehezebb küzdeni. És tényleg az a választóvonal, amikor azt megfogalmazzuk, hogy Uram, mit akarsz? Hogy én cselekedjek. Mi a szándékod és terved velem? És van Istennek rövid távú eligazítása, meg hosszú. Először csak azt mondja, hogy csak menjél be, bízd rá magad az emberekre, mert most vak leszel 3 napig. Biztos ez is nehéz volt ott botorkálni számára ismeretlen emberek között. Aztán evés-ivás nélkül várni 3 napig megoldásra. És aztán jön a megbízott tanítvány, és azt mondja, hogy küldelek. És te leszel az én eszközöm a pogányok között. Nem mondom, hogy könnyebb azt mondani, hogy Uram, mit akarsz, hogy megtérjek? Vagy azt mondani, hogy Uram, mit akarsz, mit cselekedjek? Mindegyik egyformán nehéz. Végrehajtani az Isten akaratát, amikor tényleg nem csak ösztönös lendület hajt. Nem tudom, jó kívánsága az, hogyha azt mondom, hogy ismerjük meg ennek a harcát. Mit akarsz, Uram? Mert ez nem csak a fiatalok problémája párválasztás előtt, nem csak a munkakezdő problémája, amikor állást keres, hanem ez a hívő ember alapvető kérdése. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? És hát ez ne csak szóban legyen, hanem tettben is. Egy példázatot hadd olvassak, Máté evangéliumából Jézus mondta ezt. Mi a véleményetek erről? Egy embernek 2 fia volt. Oda ment az elsőhöz, és azt mondta neki, eredj fiam, dolgozz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt, nem megyek. De azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt, megyek, uram, de nem ment el. E 2 közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek az első. Jézus erre azt mondta, bizony mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki. De a vámszedők és a paráznanők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűnbánatot, hogy hittetek volna neki. Melyik teljesítette? Aki igent mondott, de nem csinált semmit, vagy aki nemet mondott, de végrehajtotta. És hát akkor is megértették ezt, hát okos az ember, és mi is értjük, hogy az utóbbi. Igaz, hogy Jézus egy komoly következtetés, a megtérés lényegét, fontosságát hozza elő, de nekünk mást is mondhat ez. Hogy ezt végigolvastam, annyi villanás született bennem, hogy hány ígéret van esetleg teljesítetlenül. Hány elhatározás van még megoldatlanul. Mennyi elindított terv vesztegel valahol az életemben, meg az életünkben. Mit akarsz, Uram? Ez nem csak egy időnként fellángoló kérdés, hanem egy folyamatos iránymutatás. Ne csak helyeseljük Isten akaratát, hanem hajtsuk is végre. És még egy utolsó, illetve utolsó előtti gondolat. Péter az első levelében ezt írja. Jobb, ha jót cselekedve szenvedtek, ha ez az Isten akarata, mint gonosz cselekedve. Az Isten akarata, hogy szenvedjünk. Ráadásul úgy, hogy nem adunk okot rá, mert jót tettünk mindenkivel és minden helyzetben, és még ennek is lehet a jutalma, az emberi értékelése, a szenvedés. Igen. És egyre jobban. A héten is belebotlottam egy cikkbe, hogy milyen mértékben nő a keresztény üldözés. 50 olyan ország van most, ahol súlyosnak mondható a keresztény üldözés. Azoknak az embereknek az üldözése, akik jó esetben Krisztust követve szolgálnak. De csak mert ezt Jézus nevében végzik, Ez sok személynek nem tetszik egyébként, hogy végigolvastam a táblázatot leginkább muszlim országokban. Ha ez az Isten akarata, akkor jobb így szenvedni, hogy egyébként jókat teszünk, mint azért szenvedni, mert kibírhatatlanok vagyunk, bántalmazók vagyunk, irigyek vagyunk, és így tovább. És lehet, hogy tényleg átélhet az hívő ember egy különleges örömet, amit aki nincs újjászületve, nem is érti meg, hogy lehet örülni annak, hogy a jóért bántanak. Nem lehet megmagyarázni, de valóság. És akkor az utolsó gondolat, zsidókhoz írt levél. Ne dobjátok el hát bizalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Ígéret. Istennek van ígérete. És azt mondja, hogy tartsunk ki, ne dobjuk el a bizalmunkat, ne veszítsük ezt el, hanem türelemmel, kitartással vigyük véghez az Isten akaratát. Mintha arra is felhívná a figyelmet ez a levél részlet, hogy nem elég, hogy van ígéret. Nem elég, hogy van az ígéret elfogadása, és hit abban, hogy tényleg Isten örök életet ígér. Mint hogyha azt is kérné, hogy még ezt eléritek, a legfontosabb az legyen, hogy az akaratomat keressétek, és türelmesen és kitartóan hajtsátok végre. Az jutott eszembe, hogy ez a hozzáállás olyan, mint az autóban a GPS. Az ígéret a cél. És ugye tényleg így működik, beütjük a célt, ez az Isten ígérete, és elindulunk. És egy olyan helyre megyünk, ahol még nem voltunk, akkor ismerünk minden utat? Nem. És lehet, hogy ennél fogva a GPS bevisz minket olyan helyekre is, amit el lehetett volna kerülni. És először az jutott eszembe, hogy rossz a példa. Aztán rájöttem, hogy nem rossz. Mert lehet, hogy az ígéret teljesülése felé Isten bevisz olyan utakra is minket, amiket mi nem kívánunk. Most autós szemmel élve egy szűk zsák utcába. Na most fordulj meg, hogy innen kimenj. Megengedi. És pont ez a lényeg. Mert ott is akar valamit tanítani, ott is akar valamit mutatni, ott is akar valakivel kapcsolatba hozni bennünket. Összegzem, testvérek, jól hangzik az, hogy minden lehetséges, csak akarni kell, de az ige viszont azt mondja, Róma 9.16, nem azé, aki akarja, nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, aki egészíthetem, ahogy ő akarja. Ne akarjuk mi rábeszélni Istent az akaratunkra. Inkább magunkat beszéljük le a sajátunkról, ha az nem egyezik. Nem biztos, hogy az ösztönösen kívánt változás az Isten akarata. Be kell ismernünk, hogy az ösztön, az ösztönösség bennünk is működik, az nem biztos, hogy az Isten akarata. Egy biztos. Jézus azt akarja, hogy ott legyünk, ahol ő van. És legyen ez a legfontosabb akaratunk és célkitűzésünk, és higgyük el azt, hogy az úton is maga az Isten akaratának végrehajtása segít végig bennünket. Van, amikor örömteli Isten akaratát teljesíteni, valamikor nehéz, de a végén, hadd éljük át, amiről Péter ír, megdicsőült örömmel örvendezünk, mert elérjük hitünk célját, a lélek üdvösségét. Ámen.